amikor azt mondjuk valamire, hogy az elragadó, az annyit jelent, hogy, hogy elragadta a mi figyelmünket, és oda tapasztotta a mi figyelmünket. Tehát az elragadtatás az, az azáltal történik, hogy szóljuk az igét, szóljuk Krisztus igéjét, tehát a világosságot, megmutatjuk a világnak. És akinek a figyelme erre rátapad, az elragadtatott, az el van ragadva, a világtól az ő figyelme, onnantól kezdve. Persze nem történik ez meg egyszerre, mert az ember egója mindenkinél ott beleszól, én velem is így történt, és szerintem sokunkkal, és sok mindenki mással, hogy ja, persze, jó, meg mit tudom én először, de aztán mégiscsak valahogy szöget üt az ember fejébe, aztán elkezdi éhezni, tehát hogy az éhséget és a szomjúságot mi nem tudjuk adni, de a Krisztus tudja adni általunk. Tehát én nem tudok senkibe se éhséget és szomjúságot kelteni. De azáltal, hogyha elmondom az ő igazságát, elmondom az igét, akkor azáltal, mégpedig olyan összefüggésben, amilyen összefüggésben most a világban az teljesen releváns kell, hogy legyen, akkor igenis, hogy az valakinek szöget üthet a fejében, és akkor megkaphatja az igazság szeretetét. És az igazság szeretetét, ha megkapja, na az az elragadtatás maga. Mert onnantól kezdve épülhet benne az Isten országa, és romboltathatik le az egész addig benne épült Bábel. Sziasztok! Reggelre ébredve egy olyan álmot kaptam, ami elég sok mindennel van kapcsolatban, de főleg az én hűtlenségemmel, illetve egy ilyen figyelmeztetés volt ez számomra. És azt is el fogom mondani, hogy miért. Először elmondom az álomképet, amit kaptam. Egy ilyen óriási nagy méretű, hatalmas csarnokban voltam, ami a világot jelképezi. Tehát már így álmomban ezt így valahogy érzékeltem, de egy tényleg, tehát ilyen elképesztő méretű gigászi csarnok volt az egész, és ilyen több emeleten, ilyen szinten óriási nagy akváriumok voltak, hatalmas nagy, ilyen vastag üvegfalú akváriumok voltak, de rengeteg. Tehát nagyon sok így egymáson, egymásra pakolva, egymásra polcolva, de nagyon nagy méretekben, tehát ilyen tömbháznyi méretű akváriumok voltak ezek, és ilyen ipari lépcsőkön lehetett egyiktől a másikhoz fölmenni, de tényleg ameddig a szem ellátott, ilyen akváriumok voltak, ilyen kockákként, vagy mint hogyha ilyen kockák lennének így egymáshoz rakva, és köztük ilyen keskeny folyosókon lehetett menni. Na, és mindez az egész így be volt borítva egy ilyen nagy-nagy szürke ipari méretű falakkal. Tehát egy ilyen óriási csarnok volt, egy ilyen hatalmas csarnok ez az egész, és többet magammal voltam ott, tehát nem egyedül, és így mentem, és az egyik ilyen akváriumnak a sarkán, már nem tudom, hogy volt-e egy nyílás, vagy én nyitottam ki, és csak úgy betettem a kezemet, és mutattam a többieknek, hogy nézzétek, és ilyen rengeteg aranyhal, hát ez a klasszikus ilyen narancssárga színű aranyhal, különböző méretekben, így tapadt egyből a kezemre, tehát hogy így éhesen, de nem ették a kezemet, mert azt nem tudják megenni, de hogy vártak tőlem valamit. És olyan tömegekben szinte alig lehetett kiemelni a kezemet, tehát így egymásra is cúrpantak meg minden, és így jöttek oda a kezemhez. És így mutattam a többieknek, hogy hát nézzék, ez igen nagyon, tehát ilyen megdöbbentő volt tényleg, hogy mekkora az éhség a világban, és akkor, amikor fölébredtem, így rögtön az jutott eszembe, tehát azt adta így a lélek tényleg így a szívemre azt a gondolatot, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiak megjelenését. Aztán megkerestem, hogy hol van ez az idézet, vagyis hogy honnan ez amit eszembe jutott a lélek, mert én nem igen tudok, tehát nagyon béna a memóriám, nem igen tudom megjegyezni, hogy mi hol van leírva a Bibliába, de megkerestem, és a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében található ez. És ezt majd szeretném is felolvasni, mert ez vonatkozik miránk. Na, és ez az álom, ez az én kishitűségemet is. Tehát figyelmeztetés is volt számomra az én kishitűségem miatt, mert sokszor mondom azt, mert sokszor gondolok arra, hogy nem is igazán tudom, hogy én a keskeny úton járok-e vagy sem, meg mit tudom én, de ez nem az én dolgom eldönteni. Tehát eleve alkalmatlan vagyok, tehát mindenféle szempontból. Viszont nem én kell, hogy alkalmasnak érezzem magam, hanem amit a szívemre helyez atyánk, azt nekem mondanom kell. Tehát az alkalmasságot ő adja meg hozzá, meg a körülményt, meg a helyzetet, meg a szituációt is, meg bármit, meg álmokat, meg kijelentéseket és megértéseket. És ez az álom többféle dologgal függött össze. Tehát az elmúlt talán 2 napban, hát ilyen rengeteg megértés érkezett hozzám, tehát vagy jött például bizonságok hallgatása közben, amiket gondoltam, hogy hát minek osszam meg, mert lehet, hogy nem is úgy van, lehet, hogy csak én gondolom, meg mit tudom én, és pedig mondanom kellett volna. Tehát nem törtem meg a kenyeret, a mindennapi kenyeret, amit kaptam. Csupán kis hitűségből, mert hogy majd talán valaki más úgy is elmondja, vagy hogy ez nem is úgy van, vagy ne képzelegjek, vagy ne gondoljam ezt, vagy azt. Tehát így beleszólt az én egóm, ami tulajdonképpen a kis hitűséget okozza, mert hogy az én hitemnek nem az én elmémbe kell kapaszkodnia, meg az én gondolataimba egyáltalán, hanem azokba, amiket atyánk ad, és a szívemre helyezve. Na, és én ezt elmulasztottam. Az egyik ilyen dolog, az volt, tehát így sorjáztak egymás után a dolgok. És azért is szükséges erről beszélnem, mert félig meddig ilyen, tehát nagyon könnyen félre mehet az ember, illetve valóban egy test vagyunk. Tehát azért is voltam ott többet magammal, tehát Krisztus teste az egy test, és a világ sóvárogva várja, akármilyen kicsi kis talentum is jön, vagy megértés, vagy bármi ilyesmi, mert szükséges, hogy azt továbbadjuk, mert ezáltal lehetnek ébredések, ugye, hát itt képletesen szólva Ádám álmából, Krisztus Urunk által. Na. És az egyik ilyen megértés az volt, ami egyébként nem jut eszembe az a címe a bizonságnak, amit meghallgattam talán 2 nappal ezelőtt, hogy ásatáson dolgoztam, és hazafelé az én királyom útján csatornán található ez a bizonság, ahol még föl is szólítja a hallgatóságot, azt hiszem Péternek hívják, Péter, de hogyha rosszul mondom a nevét, akkor bocsánatot kérek ezért. Tehát Péter föl is szólítja a hallgatóságot, gyakorlatilag engem, hogyha valaki erre kap megértést, erre az álomképre, akkor az szóljon. Mert ő nem kapott, viszont ő hűségesen elmondta az álmot. Na, az álma röviden arról szól, és ez összevág az én álmommal is, és összevág Dobra Tibor álmával is, amit viszont tegnap hallgattam meg, és összevág azzal is, hogy Dobra Tibor álmára hogyan kapott Bodó Attila megértést, és milyen megértést kapott. És tehát ezek mind összefüggnek, összevágnak. Na, tehát ez a hazafelé, tehát Péter álmáról szeretnék először beszélni, aki azt álmodta, hogy külföldön egy ásatáson dolgozott, ahol is talált egy kősziklára tapadva, tehát itt nagyon fontosak a képek, meg a jelképek, amiket kapott ő álmában. Egy kősziklával tapadva talált egy szép, de kopottas érmét az ásatáson. És külföldön volt ásatáson, ezt csak onnan tudta, hogy valahogyan azon spekulált, hogy hogyan vigye haza aztán ezt az érmét, mert repülőre nem viheti föl, úgyhogy majd valahogy kocsival ki kell érte menjen. De ez is összefügg azzal, hogy ő kijelentette azt a bizonságában, hogy ő kapta ezt a talentumot, és kapta rajta az üzenetet. Tehát, hogy talán valami olyasmi volt ráírva, hogy Európa a gonoszsága, vagy Európa a büntetése. Tehát ez mindenképpen ilyen figyelemfelkeltő, vagy egy figyelmeztető álom. Tehát hogy igenis, Európát figyelmeztetni kell, vagyis hát Európa az a mi, hát úgymond szűkebb környezetünk, de igazából az egész világot figyelmeztetni kell, mert Európa ugyanaz, mint Amerika, vagy mint hát ugye a globalizmus következményeként, tehát minden mindennel összefügg, világi értelemben is, tehát nem csak lelki és szellemi értelemben, hanem világi értelemben is. Na, és hogy az volt ráírva angolul erre az érmére, hogy Európa büntetése. Tehát, hogy szólni kell, hogy ítélet alatt van a világ. Ez igazából ezt jelenti, hogy mindenképp szólni kell. Nem szabad ezt elhallgatni, hogy ítélet alatt van a világ. Mivel ő te szerint nincs a világban, ezért akik értik és hallják az ő szavát, azoknak kell ezt mindenképp elmondani. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. És még nagyon sok minden, tehát ez lehet, hogy egy hosszú felvétel lesz, mert még nagyon sok minden jött, amit szintén elmulasztottam megosztani. Na, és ez, tehát Péternek az álma összefügg azzal, amit kaphattam, hogy igen, tehát lelkek vannak bezárva, tehát Isten szemében minden egyes ember, minden egyes lélek, aki menthető, tehát aki még menthető, akiben még pislákol a lélek, az egy aranyhal. Az egy nem akármilyen halacska, hanem aranyhal. Tehát minden egyes emberi lélek értékes Isten szemében. Ugye ezt így megértheti az ember a tékozló fiú példázatából is. De ahhoz az embernek belátásra kell jutnia. Belátásra, mert csak akkor tud jutni az ember, hogyha egyáltalán megérti azt, hogy miben van benne. Tehát, hogy mibe ölte bele az ő életét, lelkét, életidejét, erejét és mindent. És nem is tudom, hogy mondjam. És a Dobra Tibor álmával is összefügg, aki azt mondta, hogy egy nagy felhőkarcoló tetején állt, és egy angyal jött, és kihúzta a felhőkarcoló vasbeton szerkezetéből a vasat, ami összetartja azt a hatalmas nagy építményt. És erre Attila kapott egy olyan megértést, hogy az a vas, az a bizonyságtevők, akik miatt áll még egyáltalán ez a hatalmas szerkezet. De ennek van egy olyan olvasata is, hogy persze, ebben is biztos, hogy van valami, de ez kicsit olyasmi lenne, mint a nagy elragadtatás. Tehát, hogy akkor fog összeomlani minden, amikor ki leszünk húzva a világból, úgymond. De ennek van egy olyan olvasata is, hogy úgy, ahogyan minket egy angyal, legyen az bárki, tehát itt ebben a világban az angyalok azok, akik bizonságot tesznek Istenről, tehát küldöttek, hírvivők, akik adják, továbbadják a hírt, és ezáltal sokak menekülhetnek meg ebből a vasbeton szerkezetből, vagy az én álmomban ezekből a hatalmas nagy zárt kemény falu, üvegfalu akváriumokból. Tehát be kell értük nyúlni a vízbe. Ezért tapadt rá olyan sok a kezemre rögtön. Tehát nagyon fontos bizonságot tenni. Tehát nem csak azt jelenti az a vasbeton, illetve az a vas szerkezet, hanem Dobra Tibor el is mondta az álmában, hogy ő azt megértette még ott álmában, hogy ez a vas, amit kihúzott az angyal, az ő maga. És hogyha ő ki van húzva ebből az egész hatalmas nagy szerkezetből, akkor az elkezd ingoványossá válni, és összedől. Tehát, hogy a kis széltől elkezdett már hajladozni, és így, hát még nem dőlt össze álmában, de kis széltől elkezdett hajladozni, és így inogni az egész szerkezet, mert ki lett belőle húzva a vas. De hát ez, pontosan ez a cél, hogy ki legyen húzva belőle a vas, vagyis az emberek lelke, ami összetartja ezt az egész világot, emberi világot, úgy értem, tehát a globalizmus gépezetét és mindent, ezt a hatalmas nagy emberi építményt, Bábelt, tehát ezt a Bábel tornyot, ami összetartja, az a vas, az az emberek lelke, mert az emberek lelkéből, életidejéből és erejéből épült ez az egész, minden. Tehát, hogyha a lelkek ebből megszabadulnak, akkor teljesen természetes, hogy összeomlik az a hatalmas szerkezet, és ugyanez vonatkozik, tehát ez analógiás kép akár arra is, hogy, hogy csak ugye, tehát a vas, hogy, hogy ki legyen húzva, vagyis hogy a lélek meg legyen szabadítva, ahhoz kell ismerje az igazságot. Tehát mindenképpen az utolsó leheletünkig nekünk az a dolgunk, tehát ugye, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül például. Tehát mindvégig megmaradni ezen az úton, ahogyan Urunk is tette, hogy még a keresztfán is az utolsó leheletével is még lelket mentett. Tehát itt nem feltétlen arról van szó, hogy, hogy mi ki vagyunk húzva a, ebből a vasbeton szerkezetből, és akkor ezáltal összeomlik majd a rendszer, és akkor akit maga alá temet, azt maga alá temet, akit meg nem, nem, hanem ez vonatkozik akár a mi testi létünkre is, tehát a mi testi létünkben is saját bábeleket építünk, a, ami, amibe beleköt, vagyis amibe bele van kötve a mi lelkünk, ugye, mint a vas. De ezeket a vasakat, tehát a lelkeket ebből, ebből csak úgy lehet kiszabadítani, hogyha az ember fölismeri azt, hogy miben van benne, hogy mit épített, hogy milyen hiába valóságot és hazugságot épített. Persze hiába valóság és hiába valóság között is van különbség, mert, a, mert aki, aki önzésből épít önmagának, tehát önmaga jólétének, az, az elnyerte már a jussát. De még az is menthető, hogyha fölismeri azt, hogy, hogy, hogy mit cselekszik. Mert egészen más dolog mondjuk úgy építeni, tenni-venni valamit, hogy, hogy az ember, mit tudom én, ugye másokért tesz, másokért él. Mert úgy, ahogyan lelki szinten ez, ez működik a világban, illetve vonatkozik a világra, ugyanúgy testi szinten is, hiszen azért van törvény, és azért van megtörettetés. És azért a megtörettetés is üdvözítőleg hat az ember lelkére, mert ha a test teljesen szét van már zúzva, meg van törve, tehát a test akarata meg ilyesmi, akkor az ember könnyedén, könnyedén el tudja engedni, vagyis a vas könnyedén kiszabadul a betonból. Viszont ugye sokkal egyszerűbb és kíméletesebb dolog, ha egy angyal húzza ki azt a vasat a betonból, vagyis hogyha valaki szólja az igét, és mondja, és akkor na, nem is tudom, hogy ez így érthető, de hát remélem. És hogy, hogy miért mondtam például a tékozdó fiú esetét, tehát az alapján az egész világ gyakorlatilag megértheti azt, hogy, hogy, hogy miben van benne. Mégpedig ezt is elmulasztottam egyébként közölni, mert ez még, hogy mondjam, kapcsolatos volt azzal, amit, amit tegnap előtt, vagy mikor föltettem hanganyagot, vagy nem is tudom már, hogy mikor, a hagyományról. Tehát, hogy mi a hagyomány, illetve, igen, tehát, hogy, hogy mi a hagyomány, hogy az a az igazi élő hagyomány az ugye az a kezdőcsomag, amivel a világra jön az ember. Tehát ami, ami Isten ajándéka. Egyrészt azért, hogy szembesítse azt, aki, aki világra hozza az embert, mármint test szerint, tehát a szülőket, ugye a gyermekben meglássa, és akkor ezt, ezt ugye, mit tudom én, a múltkor így elmondtam, hogy ez, ez, ez már a gyermekrajzokban kitűnik, tehát hogy ők egy, egy olyan, tehát, hogy mondjam, az igazságot tükrözik a világba, amikor jönnek, mint kicsi Krisztus születnek, de mi ezt a kicsi Krisztust, ezt lerontjuk. Tehát kell szembesülünk azzal, a, ahogyan a külső gyermek, aki megszületik a világra, tehát a mi gyermekeink, ahogyan mi azt lerontjuk, tehát, hogy egész egyszerűen test szerint nem is tudunk más tenni. Tehát nem tudjuk elzártan, búrában tartva, vagy nem tudom hogyan, úgy, úgy nevelni, és mint hogyha egy paradicsomban lennének. Tehát ez volt eredetileg Istennek a terve, de az ember ebből kiszakadt, tehát a paradicsomból mi kijöttünk. Ezért nekünk nem az a dolgunk, még hogyha föl is ismerjük azt, hogy hát a gyermek valahogy hordozza magában ezt a paradicsomi létet, ugye, amire, tehát Jézus nem véletlen mondja, hogy, hogy ha nem leszünk olyanokká, mint a gyermekek, akkor, akkor meg se láthatjuk az Isten országát, tehát akkor nem juthatunk vissza a paradicsomba, a tökéletesség állapotába. Mégpedig azért nem, mert a gyermek teljes mértékben ne, nem a saját erejében bízik, nem a saját eszében, a saját tudásában, meg ilyesmi, mivel az még neki nincsen. Tehát ő a teljes mértékben a gondviselőre bízza magát. Ezt is fölismerheti az ember, ha családban van. Hogy valóban az a gyermek, az például őrá van bízva. És ugye, tehát erre csomó minden vonatkozik, amit Jézus mond, hogy tehát a gyermeki létből fölismerhető az, hogy nekünk hogyan kellene viszonyulnunk az atyánkhoz. Na, megint telefon volt. Nem tudom, hol tartottam. Tehát, hogy... Tehát a tékozló fiú történetére kaptam a múltkor pontosan így a hagyománnyal kapcsolatban még aznap egy ilyen további megértést, amit hát föl kellett volna vennem, de hát én így gondoltam, ugye már megint közbeszólt az ego, hogy hát végül is minden érthető abból, amit elmondtam, vagy érthető lehet, aki érti, aki nem, de ez nem így van. Tehát még egyszerűbb megközelíteni ezt a dolgot, hogy mi az az állapot, amikor ugye a tékozló fiú, sőt, inkább felolvasok két dolgot. Az egyiket János evangéliumának az első fejezetéből, 9, 10, 11, 12, 13-as részt. Mert, és akkor ezzel összefüggésben hogyan hozható ezzel összefüggésben például a tékozló fiú példázata is, meg az, amiről beszélhettem a múltkor. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Ez az egyik rész. És hogy ez hogyan függ össze a tékozló fiú példázatát, nem is olvasom föl, mert azt szerintem mindenki ismeri. Tehát ugye erről beszéltem az előbb, hogy akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek, tehát azok, akik kaptak valamiféle belátást Isten igazságába, akár a törvények által, és úgy, hogy szembesültek akár a törvények által, a saját gyarróságukkal, bűneikkel, meg tudták bánni azokat. Tehát ez a feltétele egyáltalán az újjászületésnek. Tehát, hogy az ember újjá tudjon születni. Víztől és lélektől. Tehát víz az Krisztus szava, élő beszéd, amit akár, mit tudom én, prédikációkban elmondhat az ember, vagy prédikálhat az ember, vagy elmondhat, vagy tehát amit a bizonságtevők tesznek, és akár magyarázatot fűznek hozzá, pontosan a megértés miatt, hogy hát, ha valakinek eljut az értelméig, mert ugye Krisztus lelke, az le kell, hogy fegyverezze először is az értelmet. Na, mindegy, ez az egyik. A másik pedig, hogy lélektől, hogy az Isten szent lelke, az elevenítse meg bennünk a szavakat, tehát hogy az adjon értést, hogy ne babonaság legyen belőle, meg ne misztika, meg misztikus dolgok, hanem egész egyszerűen az ember életére rátükröztetve, vagy rávonatkoztatva érthetővé váljon minden, hogy miben van benne, miben volt eddig is benne, és hogy hogyan van ebből szabadulás, és hogy miért az egyetlen és egyedüli szabadító Jézus Krisztus, és az ő igazsága. Mert tehát itt ebben az összefüggés, hogy mi az, hogy hagyomány például, és hogy mi az, hogy azt mondja a fiú ugye az atyának, hogy add ki a rámeső részt, add ki a jussomat, mert elmegyek, és én világot próbálok. Hát mi ez az add ki a részt, add ki a jussomat? Egyébként csináltam ebből egy felvételt, de töröltem. Tehát az a durva, hogy ennyire szarházi vagyok, hogy megcsinálom, aztán pedig az csak egy 5-6 perces volt az egész. Fel is tolhattam volna, de azt mondtam, hogy ez nem, hát ez, ennek nincs értelme, hiszen ezt elmondtam már így a hagyománnyal kapcsolatban, és ez is megérthető belőle, holott nem, pedig, mert ebből a képből, tehát tékozló fiú példázatából nagyon sok ember ráébredhet. Azért, mert a tékozló fiú az annyira szépen testileg van bemutatva, hogy mégis mit művelünk ebben a világban tulajdonképpen, De és abból rá lehet vonatkoztatni lelki dolgokra is, hogy lelkileg mit művelünk, és hogy hogyan tékozoljuk el az életünket. Na, ez az add ki a részemet, add ki a jussomat, ez nem más, mint a test akarata, test akaratából, és a férfiú indulatjából születés. Ez a test akarata, amikor add ki a jussomat, és kiadja a jussát az embernek, hogyan? Tehát megszületik a gyermek ezáltal. Persze a mai világban már csak az indulat kell, de a gyermek nem. Tehát most tehát annyira hatalmas a sötétség, és annyira mélyre süllyed már az ember, hogy tehát az emberiség, így mondom, meg az emberség, meg minden, tehát minden, ami az emberrel összeköthető, tehát annyira a sárkány befolyása alatt van az emberi lélek, hogy most már, mit tudom én, női egyenjogúság, meg a nő azt tesz a testével, amit akar. Tehát itt el lehetne menni egészen az abortuszig, meg mindenféle dolgokig, tehát lehetne ezeket taglalni, de azt hiszem ebből érthető lesz minden, hogy oké, lehet a te testednek akarata, de akkor vállald a következményeket, mert meg a törvényeket, mert abból megláthatod, ember, hogy miből estél ki. Én kiadom a jussodat, de akkor szembesülj, ennyi. Tehát ez a lényege. És akkor a jussát kiadva, ugye most, tehát a férfi indulatából, illetve a nő indulata, tehát a gerjedelemből, tehát hogyha innen nézzük ezt a tékozló fiú esetét, vagy példázatát, innen is érthető, abból jó esetben, tényleg a mai világban már jó esetben startol a világra a gyermek, az ember, és megszületik. És ugye, tehát nagy reményekkel indul az ifjú. Tehát itt most ki van hagyva az a rész, amikor ugye az atya házában van még. Tehát az atya házában, az atya tenyerén van még az a gyermek egészen addig, amíg el nem kezd serdülni. És akkor nagy reményekkel, meg mindenféle világmegváltó ötletekkel, meg dolgokkal beleindul a világba az ő hozományával, jussával, amit mindenki megkap. Tehát mindenki kap talentumokat az atyától. Mindenki kap valamihez tehetséget, valamihez értést, vagy bármit. De azt az ember önző módon kezdi el használni. Önző módon a saját céljaira. És az egész világ is, tehát a világ is erre tanítja az embert. Ugye? A szülők, tehát a földi gondviselés, úgymond. Tehát a földi gondviselés elhiteti az emberrel, hogy ő az igazi gondviselés, és hogyha amit kapasz magadnak, az a tiéd, mit tudom én, ezt csináld, azt csináld, és akkor jól lesz dolgod. Persze soha nem lesz jobb semminél. És ez például összefügg azzal is, amiről tegnap Attila beszélhetett, mert most Romániában választások vannak, hogy milyen durva az, hogy az ember hányszor beleúrik ugyanabba a csapdába. Tehát akik eddig már, nem tudom, mondjuk a 30 év alatt elmentek 10-szer szavazni mondjuk, és mindig valami jobbat reménylettek, hogy majd valami jobb lesz. És azóta igazából csak süllyed a világ egyre mélyebbre. Tehát, hogy jobb lett-e egyáltalán bármi is az ember akaratából? Nem, semmi. Na és ugyanez történik meg ugye az emberre, mint tékozló fiúval. Tehát az add ki a jussomat, abba az egyszerre jelképezi az ember akaratát, tehát a gerjedelmét, a szülők testi indulatát, akaratát, mindent. Ugye úgymond mondjuk a szexualitást és az arra való vágyat, ami egyébként az ifjúban fölébred, és az az egyik első ilyen nagy mozgatórugója, illetve motorja az ő világra való ébredésének. Tehát nem Istenre való bealvásának és a világra való ébredésének. És az lesz az egyik ilyen nagy erős és erőteljes mozgatórugója annak, hogy ő beleveti magát a világba, beleveti magát az úgynevezett nagybetűs életbe, ami tulajdonképpen a kározat útján való járást jelenti. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen kárba vesszen a lelke, vagyis a betonba ője bele a lelkét, mint vasat, hogy megtartsa azt a betont. Így függ össze ez például a Tibor álmával is. De azt a vasat, azt... Hogyha összetörik, összeomlik ez a bábel, az a vas vagy kiszabadul, vagy maga alá temeti ez a Bábel azt a vasat. Tehát úgy nagyon kicsi az esélye annak, hogy, hogy kiszabaduljon. Tehát kell, hogy hallja az ember az igazságot ahhoz, hogy még esetleg az omlás következtében is tudjon szabadulni. Ezért szerintem nem feltétlen azt jelenti a Tibor álma, hogy a bizonságtevők jelentik a vasat, és amiatt tartatik meg még mindig ez a Bábel, hanem a bizonságtevők dolga az, hogy az utolsó leletükig kitartsanak, hogy a vasakat szabadítsák ki a betonból, ahogyan azt Urunk tette a kereszten. Tehát ott már omlott a jobb latornak a Bábele, a teste összeomlóban volt, de az utolsó pillanatban még ki lehetett belőle húzni a vasat, úgymond most akkor ezzel a képpel élve. És ezt csak Krisztus Urunk tudja megtenni, senki más. Tehát senki. De mivel mi kell legyünk a világ világossága, vagyis egészen addig kell világítanunk a világban, és szórnunk az igét, a magot folyamatosan, amíg lélegzünk itt, ezért most ez a mi dolgunk, úgymond. Tehát képletesen szóval persze Krisztus dolga, de bennünk tud munkálkodni. Tehát mi adhatjuk a testünket a sátánnak is, de adhatjuk a testünket, a szavainkat, a beszédünket és bármit Krisztusnak is. Ez a mi szabad akaratunknak a lényege, hogy kinek engedelmeskedünk, a saját egónknak, illetve a világnak, mert ugye az egónk a világból származik, tehát azt tanultuk, azt szedtük össze mindenhonnan, vagy pedig Krisztusnak engedelmeskedünk, hogyha kaptunk betekintést. És például Péter az álmában, amit elmondott, egy kősziklán találta azt az érmét, egy kősziklán találta azt a figyelmeztető érmét, vagyis azt a talentumot, de még akár, tehát az is benne van ebben, tehát ezek nem új képek, tehát a Biblia által is megérthetőek ezek, tehát ez teljesen biblikus, még a Péter álma is, mert egyrészt a földben elrejtett kincset találta, mert a földben elrejtett kincs az a Krisztus ismerete, hogy az ember föleszmél, tehát fölismeri, fölébred az ő lelke a tetsz halott állapotból, tehát megébred Krisztus igazságára, fölébred a világból, a világ álmából, abból a hazug álomból, amit eddig kergetett egész életével. Tehát ott van az a talentum, viszont az a talentum, az figyelmeztető dolog kell legyen. Ezért volt ráírva az, hogy Európa büntetése, vagy nem is tudom micsoda, tehát hogy ítélet alatt van a világ. Ez a figyelmeztetés. Ez rá van írva mindannyiunk talentumára, ez rá kell, hogy legyen írva, tehát muszáj szólni az ítéletről is. Tehát nem, mit tudom én, mit hirdetünk mi ilyen bővölködés evangéliumát, meg jóléti evangéliumot, meg nem tudom én micsodát, meg hiperkegyelmet, meg ilyeneket. Nem. A szembesülés fontosságát kell hirdetni. És csak így lehet kiszabadulni a vasbetonból. Tehát csak így tud a vas kiszabadulni a vasbetontól. Vagy a vasbetonból. Hát most képzeljük el, tehát a szembesülés az micsoda? Az egy feszültség a test és a lélek között. Az egy olyan feszültség, ami a kettő között egy ilyen ellenállást generál. Egy ilyen taszító ellenállást, ami egyik taszítja a másikat. Tehát, hogy meglazul. És így tud szabadulni a lélek a test rabságából, illetve a hiába valóság rabságából. Egy pillanat megállítom most. Na hát... Szóval szükséges folyamatosan ezt cselekedjünk az utolsó leletünkig, és hogy mennyire gyarló az ember, illetve én, tehát hogy alapvetően a testi ember, mert bár ugye testben vagyunk, de nem testben vitézkedünk, tehát lélek szerint mindenképpen cselekednünk kell, tehát szükséges. És hogy mennyire gyarló vagyok, reggel, mikor fölébredtem, még mindig úgy gondoltam, még ezek után is, hogy kaptam ezt a figyelmeztető és erőteljes álmot tényleg a gigászi akváriumokkal és halakkal, aranyhalakkal, tehát hogy Istennek kedvesek a lelkek, az összes lélek kedves. Nem akarja azt, hogy ugye nem gyönyörködik a meghaló halálában. Tehát minden mindennel összefügg. És hogy mennyire gyarló vagyok, arra csak egy példa, hogy reggel, amikor fölébredtem, még mindig nem akartam erről az egészről így beszélni, és tehát, hogy így nehezemre esett, és bekapcsoltam a telefonomat korán reggel, mikor az első kávémat ittam, és a legelső videó az volt, hogy ami így elém került, egy ilyen című videó, hogy Leo Brouwer plays guitar, Rare Color, Rare nem tudom mit jelent. 1960-as években, mit tudom én. Szóval soha nem kerestem rá én erre az illetőre. Ez egy gitárművész, Leo Brouwer. És így megütötte a... Tehát végig se hallgattam, tehát bele se hallgattam, meg semmi ilyesmi, de megütötte a szememet a neve rögtön. Hogy az a neve, hogy Leo Brouwer. Leo az oroszlánt jelent. Brouwer pedig rákerestem. Hollandul jelenti azt, hogy serfőző vagy sörfőző. Tehát sörfőző oroszlán. És onnantól kezdve tudtam, hogy én nekem erről beszélnem kell. Tehát, és ez már nem az első, hogy atyánk így dolgozik én nálam, mert hogy ennyire gyarló és hitvány alak vagyok. Tehát én nem is értem, hogy miért akar engem egyáltalán még mindig használni. De hát nyilván azért, mert én is kedves vagyok a számára, de én egész egyszerűen nem érdemlek semmit. Ez már nem a legelső ilyen dolog, hogy az én hitvánságom miatt képes ilyen teljesen, hogy mondjam, eszközökhöz nyúlni, vagy ilyen figyelmet megragadó eszközökhöz nyúlni, tehát lenyúlni értem, hogy szóljak. Tehát ugye az a sátán, mint ordító oroszlán, tehát itt most nem arról van szó, hogy ez egy gonosz ember lenne ez a gitárművész. Egész egyszerűen a neve. A neve volt intő példa és jelzés számomra. Ráadásul az, hogy Rare Color úr videó, az nem tudom mit jelentett, de lehetséges az, hogy színezett videó. Tehát még ez is beszédes akkor ebben a kapott reggeli képben. Ugye, amit Ádám álmában kaptam, tehát, hogy fölébredek az álomból, ami tulajdonképpen a valóság, a lélek valósága, hogy valóban ebben szenved, sínylődik az egész világ. Az egész világ egy hatalmas, gigászi akvárium. És azért volt annyi akvárium, mert most képzeljük el, hány nép és nemzet él ebben a világban. Az mindegy akvárium. Meg hány népcsoport, meg hány eszmélység, meg hány szellemiség, meg hány ez, meg az, meg így, meg úgy. Az mind börtön, mind akváriumban van zárva. A rengeteg lélek, a hal. És ugye Péternek azt mondta Jézus, hogy emberek halászává teszlek titeket, tehát a tanítványokat. Hát mi is akkor vagyunk tanítványok, hogyha embereket tudunk kialászni ezekből az akváriumokból, úgyhogy hogy be kell nyúlni értük. Vagyis szólni kell az igét, az igazságot. Szólni kell, hogy egyetlen szabadulás csak Jézus Krisztus által van. Nincsen más. Egész egyszerűen nincsen más mód. Az ember nem tudja önmagát a hajánál fogva kihúzni az iszabból. Lehetetlenség. Münchhausen báró is csak kamuzott. Na, tehát ilyen nincs. Ez mi, tehát nem véletlen van például ez a történet, ez a mese, hogy Münchhausen báró. Mindenki jól tudja, hogy az mese, és mindenki jól tudja, hogy az hantázik, hogy hazudik, hogy hazugságra építette a sztoriait, hogy úgy kiszínezte, hogy az egész bőr egy ilyen hatalmas nagy csuda nagy hazugság lett, és semmi más. Tehát ha bárki emberfia ezek után bárkinek, tehát még a Münchhausen báró sztória is arra hívja fel a figyelmet, hogy nincsen más útja a szabadulásnak, a megmenekedésnek, csak Krisztus által, tehát embernek lehetetlen, mert hogyha ember ilyet állít, akkor az hazugság, az kapásból hazugság kell legyen. Ilyen formán, teljes mértékben hazugság, az összes pszichológiai megoldás, az összes ezotériai megoldás, az összes vallásos dogma és megoldás és módszer, ez mind-mind hazugság. Tehát bárki emberfia, meg az összes politikai, meg tudományos, meg akármilyen megoldás, bárki emberfia ezt mondja, az hazugság, egész egyszerűen hazugság. Tehát, hogy valaki képes akárhogyan is, de megmenekülni, illetve a lelkét megmenteni, illetve szabaddá tenni. Legyen az meditáció, legyen az orvostudomány, vagy bármi, teljesen mindegy. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És nincsen más út az atyához, csak ő rajta keresztül. Egész egyszerűen ezt az embernek el kell tudnia fogadni ahhoz, hogy újjá tudjon születni. Hogy valóban az atyához kerülhessen aztán a lelke. Tehát, hogy megmeneküljön ebből a hiába való földi létből. Mert ez mindenképpen hiába valóvá válik az ember számára akkor, tehát hogy a test szerint azonosítja ezt a világot, mert a teste az mindenképpen kárt val. Ez kárt kell, hogy valjon. Tehát nem tud más tenni az anyag. csak elbomlani, és aprózódni, és aprózódni a végtelenségig. Na, ez egyébként, tehát még tudományosan is bizonyítható. Tehát ha az ember elkezd valamit rothasztani, letesz egy, mit tudom én, almát, hogy az rohadjon meg, és az dokumentálja annak a rohadását, és aprózódását, és mindent, akkor még az időben is az egy olyan folyamat, ami egy véget nem érő folyamatnak tűnik, és tulajdonképpen az is, tehát nem ér véget. Tehát hogyha az idő örökké tartana, de az idő ugye véges, legalábbis számunkra mindenképpen, tehát ezért kell, hogy tudjunk ezzel szembesülni, de hogyha még örökké is tartana, hogyha letesszük azt az almát, és az elkezd rohadni, meg kukacok rágják, meg minden, és így bomlik egyre jobban, az aprózódik a végtelenségig, elemeire bomlik, aztán az elemei máshova kerülnek, aztán ide meg oda, és akkor az atomjai, meg a molekulái, meg mit tudom én, tehát ez mind-mind egyikből másik lesz, meg ilyesmi. Ilyenből jön egyébként szerintem teljesen tévesen a keleti misztikában ez a reinkarnáció dolog, tehát hogy ugye mit tudom, megeszik a kukacok azt az almát, és akkor az almából kukac lesz. Hát igen, az a kukacnak az építő eleme az almából kerül át a kukacba, tehát mint ahogy a mi is, ugye megeszünk valamit, az táplálja a testünket, tehát az belénk kerül, tehát bennünk él úgymond tovább. De ez nem reinkarnáció, ez inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy ez maga a pokol is, tehát hogyha a lélek ehhez az anyagi dologhoz tapad hozzá, tehát a tökéletlenséghez, ahhoz, ami bomlik, esik szét, folyamatosan rothad, megy pusztulásba. Hogyha a lélek ehhez tapad hozzá, akkor az idő nélküliségben, vagyis abban az időben, ami időtlenség, vagyis az idő után, tehát amikor az ember kiesik a téridő anyag keretei közül, az örökké valóságba átkerül, akkor ez az örök bomlódási folyamat, mivel a lélek csak ezzel azonosult, és csak ezt akarta tapasztalni, és csak ezt tapasztalja, akkor továbbra is ezt fogja tapasztalni. Tehát nem, ezért mondja azt Jézus, hogy ne itt a földön gyűjtsünk kincseket, hanem a mennyben. Tehát, hogy az Isten országa már mi közöttünk van, már itt kell, hogy épüljön. És ezáltal, tehát az ő igazsága, az élő ige által kell, hogy épüljön mi közöttünk itt a földön. Tehát annak is itt el kell kezdődnie az örökké valóságnak, a láthatatlanra való tekintésnek, az örökké valóságba való hitnek. A hitnek nem az a lényege, hogy én látom és elhiszem, hanem az, hogy meggyőződöm arról, hogy valóban létezik, hogy az az igazi létezés. Hitáltal meggyőződöm róla. És ebben erősít rengeteg minden. Tehát amit az ember álmokban kap, a megértések, amik történnek vele, akár csodás dolgok. Tehát Isten képes ilyen egyszerű dolgokkal is, tehát lenyúlni értünk gyarló emberekért, mint ez a reggeli videó, hogy bekapcsoltam, és egy gitárműszakiről életemben nem hallottam, de az a neve, hogy Leo, és mit tudom én, tehát hogy sörfőző oroszlán. Tehát nagyon durva. Hát sörfőző, miért sörfőző? A sör az egy bódító ital, de ugyanakkor kovász tartalmaz. Vagyis elhiteti az emberrel azt, hogy hát ugye a kovász az mire való, az kétféle értelemben is van használva például a Bibliában. Egyrészt ugye a farizeusok kovásza, na az a sör. De van az a kovász, ami az igazság. Tehát ha liszthez kovászt rakunk, liszthez, vízhez kovászt rakunk, na akkor lesz csak belőle kenyér. Kovász nélkül nem marad semmi, tehát egész egyszerűen csak liszt marad, tehát használhatatlan, fogyasztásra használhatatlan lesz. Tehát a lényeg az, hogy kenyéré tudjon válni. Tehát Isten igéje is kovász. Viszont a Leo, tehát a sátán, aki ordító oroszlánként körbejár a világban, és azt lesz, hogy kit nyeresse, az nem úgy történik, hogy tombol és zúz, és mit tudom én, hanem a saját kovászával, vagyis a pufasztó, bódító italával részegíti meg az embereket. Na ezért volt ez a neve ennek a gitárművésznek reggel. Vagyis ezért ez a nevű gitárművész jött elém, mint legeslegelső videó. Tehát, hogy szükséges nekem beszélni erről. És hogy ne rejtsen véka alá. Tehát nem azért gyújtunk gyertyát, hogy aztán azt a véka alá rejtsük, ugye? Tehát ez mind biblikus. Jaj, nem is tudom, hogy még mit akartam mondani ezekkel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy talán mindent elmondtam. Ja, nem, még valami. Tehát az ha ez csak úgy lenne értelmezve, hogy igen, mert még egy megértés jött, mégpedig az Attila bizonságával kapcsolatban, hogy ugye ő azt mondta, hogy ez a vas a betonban, vagyis a Bábelben, azok mi vagyunk. Ez igen, ez részben igaz. De minden egyes ember vas ebben a Bábelben, hiszen minden egyes emberi lélekből épül ez a Bábel, ami föl van építve a világban. És az angyalok, ugye a Tibor álmában egy angyal húzta ki a vasat a betonból. Vagyis a küldöttek, azok kell, hogy kihúzzák, kiszabadítsák a vasat a betonból. Tehát ez nem arról szól, legalábbis én nekem ez a meglátásom, hogy én ezt így kaptam, és ezért mondom, szükséges erről beszélnem. Tehát ez nem arról szól, hogy mi ki leszünk húzva, és addig áll ez a Bábel, aztán összeomlik. Persze nyilván szólhat, tehát nyilván szólhat erről is, de ezt, meg én ezt értem, hogy az Attila hogy érti. Persze, hogy megtartó, tehát Isten egészen addig megtartja a világot, amíg van értelme, amíg van még menthető lélek. Vagyis, amíg nem hiába szólnak a bizonságtevők, az ő bizonságtevői, az ő küldöttei a világban, amíg nem hiába szólnak. Viszont igazából soha nem szólnak hiába, tehát az utolsó pillanatig nem szólnak hiába. Ugye a minta erre Krisztus Urunk, aki még a kereszten is szólt. Akkor már lehetett volna az, hogy hát ám most már úgyis mindegy, már hiába, de nem, ott még egy vele együtt szenvedő jobblator, tehát a jobblator még az is megmenekülhetett. Még az ő vasa is kihúzattathatott a testéből, ugye a lelke. Tehát, mert ennek egy kicsit olyan szaga lenne, amit Attila mondott, hogy a nagy elragadtatás. Na de mi az, hogy elragadtatás? Ez is szerintem félre van értelmezve. Én nem tudom, hogy miért, de ma reggel beugrott ez a dolog, hogy elragadtatás, ugyanúgy ezekkel így kapcsolatban, mert ezek a gondolatok így szinte egyszer ömlenek rá az emberre, azért is olyan nehéz beszélni egyébként, vagy ilyen összeszedetten. Tehát ez nem, persze le is lehetne írni, és akkor ilyen kis regény lehetne belőle, meg ilyesmi, de inkább elmondom, és akkor ahogy jön, na mindegy. Szóval az, hogy elragadtatás, az ugrott be nekem, hogy mire szoktuk azt mondani, hogy elragadó. Tehát, hogy elragadó valami. Mondjuk egy jelenség, egy látvány, vagy akármi. Ami elragadja a mi figyelmünket. És az elragadtatás, az véleményem szerint, ez most tényleg csak az én véleményem, azért mindenki vizsgálja meg, mit tudom én, ezt így kaptam, azt se tudom, hogy ezt kitől kaptam, hogy a saját egóm szülte ebből a szóból, hogy elragadó és elragadtatás, vagy pedig valóban atyám súgta ezt, de minden esetre nekem az jön, hogy amikor azt mondjuk valamire, hogy ez elragadó, az annyit jelent, hogy elragadta a mi figyelmünket, és oda tapasztotta a mi figyelmünket. Tehát az elragadtatás az azáltal történik, hogy szóljuk az igét, szóljuk Krisztus igéjét, tehát a világosságot, megmutatjuk a világnak. És akinek a figyelme erre rátapad, az elragadtatott. Az el van ragadva. Az el van ragadva a világtól az ő figyelme, onnantól kezdve. Persze nem történik ez meg egyszerre, mert az ember egója mindenkinél ott beleszól. Én velem is így történt, és szerintem sokunkkal, és sok mindenki mással, hogy ja, persze, jó, meg mit tudom én először, de aztán mégiscsak valahogy szöget üt az ember fejébe, aztán elkezdi éhezni. Tehát, hogy az éhséget és a szomjúságot mi nem tudjuk adni, de a Krisztus tudja adni általunk. Tehát én nem tudok senkibe se éhséget és szomjúságot kelteni. De azáltal, hogyha elmondom az ő igazságát, elmondom az igét, akkor azáltal, mégpedig olyan összefüggésben, amilyen összefüggésben most a világban az teljesen releváns kell, hogy legyen, akkor igenis, hogy az valakinek szöget üthet a fejében, és akkor megkaphatja az igazság szeretetét. És az igazság szeretetét, ha megkapja, na az az elragadtatás maga. Mert onnantól kezdve épülhet benne az Isten országa. És romboltathatik le az egész addig benne épült Bábel. Vagyis a vasbetonból kihúzathatik gyengéden, úgymond. Nem feltétlen teljesen gyengéden, de gyengéden, mégis gyengéden. Ahhoz képest gyengéden, hogyha összeomolna az egész, akkor lehet, hogy az egész a vasat is maga alá temetni. És ez azt jelenti, amiről Attila is szokott beszélni, például, hogy a lélek ráródhat a testre. Vagy a test ráródhat a lélekre, pontosabban. Így. Tehát, hogy maga alá temeti a lelket, a test, és egész egyszerűen ráródhat. Tehát nincs belőle szabadulás. Ez az, amiről beszéltem, hogy az örökké valóságig tartó aprózódás, gyötrelme, gyötrelem. Tehát ez maga a kárhozat. Tehát a test mindenképpen kárhozatra van ítélve. De hogyha a testhez tapad a lélek, akkor a lélek is kárhozatra van ítélve vele. De már az időtlenségben, ott, ahol nincs idő, tehát az örökké valóság van. Ezért például hamis és hazug a katolicizmusban állított tisztító tűz, hogy az majd a halálunk után lesz. A halálunk után már ítélet van. Erről többször is bizonságot tesz Jézus. Tehát ez le van írva az evangéliumokban. Ez le van írva a Bibliában, hogy a halál után már nincs mód változtatni. Ott onnantól ítélet van. Kész. Mivel megszűnik az idő. Tehát az időben van nekünk lehetőségünk élni Isten kegyelmével. Isten adja a kegyelmét nap, mint nap. Ugye minden nap felhozza a napot jókra és gonoszokra egyaránt. Ugyanúgy mindenki megkapja az esélyt. Mindenki. Persze ez is én képes beszéd, mert igazából jók nincsenek. Tehát tulajdonképpen az emberi gonoszságra is felhozza a napot az ő kegyelmét minden nap. Pontosan azért, hogy a gonoszságból tudjunk szabadulni, de csak is ő általa. Tehát senki mással nem lehetséges ez. Münchhausen báró módjára lehetetlen, ugye? Meg Hári János módjára, meg így, meg úgy. Képtelenség. Tehát bárki mást mond, az hazudik egész egyszerűen. Vagy pedig, ha bárki mást mond, és bárki más szerint az az igaz, akkor viszont Krisztus hazudik, és az Isten hazudik. De hát én nem akarom hazuggá tenni Istent. Ja, és még valami így eszembe jutott, hogy a Tibor álmában szerepel egy nagy füzet is, amiben mindaz be volt írva, amiről ő eddig bizonságot teltett, és még volt benne nagyon sok hely. Tehát, hogy még nem lankadhatunk, ez az egyik. A másik még az, hogy hát az, tehát abban a füzetben gyakorlatilag le van írva minden kimondott szó, minden amit mi esetleg, mit tudom én, hibásan tettünk, vagy hibásan cselekedtünk, de hát ilyen az emberi létezés, tehát elbukunk, fölállunk, tehát ez mind vezetve van benne, de még volt benne egy csomó hely, amit még igenis be kell tölteni, tehát ez is azt támasztja alá, hogy nem az, hogy versenyt futunk az idővel, hanem hogy mindvégig kitartani, tehát hogy mindvégig hűségesnek lenni. Na és ez igazából a nagy próbatétele az embernek, hogy mindvégig és mindenféle körülmények között képes-e kitartani és megosztani azt embertársaival, amit kapott kegyelemből, mert ezt kegyelemből kapja az ember, azért, hogy kegyelemből tudja továbbadni. Így kapunk kegyelmet kegyelemért. Vagy hát nem tudom, hogy mondjam ezt. Tehát Isten, amit ad, azt nem csak nekem adja, nem csak nekünk adja, és én ebben számtalanszor elbukok. Tehát, hogy, és már volt olyan, nem is egyszer, hogy halogattam, aztán úgy elvette tőlem, hogy már nem is emlékeztem, hogy mit akartam mondani, vagy meg miről akartam beszélni. És igen, ebben a Péter álmában pedig ott van benne ugye a talentumok példázata is, tehát hogy akkor benne van a földben elrejtett kincs példázata is, tehát hogy kapja az ember, és hűségesen azt adja tovább, még ha nem is érti, akkor is adja tovább, és mert egy test vagyunk, Krisztus teste, tehát Krisztus így tud működni általunk a világban. Tehát ő adja hozzá a szót, és mindent, és eszünkbe juttat mindent, amire szükségünk van. Tényleg, apropó, erről teszem be, hogy mint ahogyan álmomból, ahogy fölébredtem, rögtön eszembe juttatott egy igét, amit aztán megkerestem, és ígértem, hogy ezt felolvasom. Azt felolvasom, és mindenki vesse össze azzal, amiről beszélhettem, hogy összevágja a kettő, illetve összefügg. Szerintem nagyon is, nagyon erőteljesen. Tehát, hogy dicsőség az Istennek mindenért tényleg, tehát hogy ennyire szerető atyánk van, hogy ilyen gyönyörűen fűzi egybe a bizonságokat, és valóban őnála nincs idő, mert amit Pál apostol kijelentett, vagy amit ő általa kijelentett a Krisztus, és ő leírhatott, és az ránk maradt az utókornak, ezek most is élő dolgok, tehát most is élő és ható dolgok mindenképpen, és hogy nekünk ebből igenis szükséges gazdálkodni, vagy nem is tudom, nem az, hogy nekünk gazdálkodni, de hát, hogy általunk, vagy velünk gazdálkodni, tehát hát ugye mi vagyunk a munkások a szőlőben, tehát velünk végzi a munkát, általunk végzi a munkát atyánk, és tehát ahogy ígértem, akkor föl is olvasom azt a Bibliából, tehát a rómaiakhoz írt 8. fejezet. Ebben minden benne van egyébként, mindaz, amiről beszélhettem most. De azért persze ítélje meg mindenki, hát mit tudom én, és csak azt tartsa meg, mert itt makók össze-vissza minden, azt tartsa meg, ami ebből valóban építő jellegű, vagy nem tudom. Tehát ami szemét, az dobja el mindenki. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megelveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Vagyis ugye mindvégig vele együtt kell maradni, tehát az utolsó leletünkig. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett. Nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mindidáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartattunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fiai, ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen első szülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottaik? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezi kísérettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágójúgokat, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Na, eddig olvastam, és hogy ez valóban beteljesüljön, ahhoz nekünk mindvégig ki kell tartani, hűségesnek kell lenni, bármi, amit ad atyánk, tehát nem úgy kell cselekedni, ahogyan én cselekedtem most az elmúlt két napban, és ezt sem most azért teszem, mert helyre akarom hozni, hanem azért, mert figyelmeztettem ez irányban, álomban. Meglettem intve. Óriási veszedelemben és veszélyben van a világ, és így én is, hogyha a világban maradok, illetve hogyha a világban visszafolyok, illetve hogyha az én elmémet újra visszaforgatom, hát ugye, mit tudom én, majd én kitalálom, hogy mikor szóljak, és mikor ne, és mit mondjak, és mit ne, és miről beszéljek, és miről ne. Tehát ez nem az én dolgom. Úgyhogy Isten könyörüljön rajtam, rajtunk és mindannyiunkon, hogy tudjunk hozzá hűségesek maradni és lenni, mindvégig kitartani. És na hát, így röviden ennyit szerettem volna mondani. Isten áldjon mindenkit. Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké ámen. Sziasztok! Ja igen, még valamit így röviden, csak annyi, hogy oda hirtelen akartam mondani, hogy az, ahogyan a Tibor álmában meg lett mutatva, hogy az angyal hogyan húzza ki a vasat a vasbetonból, mert hogy az angyal húzza ki a vasat a vasbetonból, tehát ezért is szükséges továbbadni mindenképpen az élő igét, Krisztust, tehát az ő feltámasztó igéjét, tehát Szentlélek által, mindenképpen Szentlélek. Tehát, hogy a Szentléleket megkaphassák minél többen, mert akkor így minél többen válnak ilyen vaskihúzóvá, és akkor így terjed az igazság. Na, minden még ennyit szerettem volna. Tehát, hogy egyre terjedhet az igazság. Emberről emberre, szóról szóra, mit tudom én, mint ahogyan a népmesék terjedtek annak idején, mit tudom én, szájhagyományként, vagy akárhogy, hát lehet, hogy ez tök rossz hasonlat, de mindegy, nem tudom, mindegy. Tehát, hogy így, hogy ne hallgasson senki, aki bármit is kapott, ne hallgasson, mert így áll össze a kép, mint egy nagy puzzle, mint egy nagy kirakós, és egyre inkább közelebb kerülhet az ember Isten országához, úgyhogy hogy kirakódik ez a nagy puzzle kép. Mert minél inkább kirakódik a puzzle kép, annál inkább, hogy mondjam, arra rátekintve, aki rátekinthet, illetve Krisztus teste is, egyre inkább, tehát ugye az egyház, maga az egyház, Krisztus egyháza, tehát a kihívottak közössége, vagy az elhívottak közössége, az, ahogyan növekszik ez a pázőklép, vagy rakódik ki, úgy sokasodhat ez a közösség is. Persze lélekben. Tehát nem tömegben. Ez nem egy tömegmozgalom, vagy ilyesmi. Tehát nem vallást kell alapítani. Itt bukott el tényleg a világ úgy, ahogyan van. Tehát, hogy bedőlt a világnak, bedőlt a pénzparipa, a fegyvernek, és akkor ami lélekben megkezdődött. Tehát itt a lelkek kellenek, hogy kapcsolódjanak Krisztus szeretetében. Nem emberi összefogásban. Tehát amiről Pál apostol beszélt, hogy amit lélekben elkezd az ember, nehogy testbe fejezze már be. ha tervbe fejezi be, na abból lesz egy újabb bábel csak. Abból mindenképpen csak bábel lehet. Ami, tehát újra a vasat bebetonozza az ember. Jaj, remélem ez így érthető. Na mindegy. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!